Kegyelem néktek, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, és első ének gyanánt az 5. Zsoltár első versét énekeljük. Szép ima esténket az 5. Zsoltár első versének éneklésével kezdjük. Úristen az én imádságom, kérlek, vegyed füleidbe. Folytassuk ima esténket a 397. dicséretünk éneklésével, valamennyi verset énekeljük. Ez így kezdődik: Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed.
Oh,
ami segítségünk, ima esténk megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, hogy adsz nekünk alkalmakat, Urunk, amikor együtt lehetünk, akik féljük és szeretjük a Te nevedet lelki közösségben, és adsz olyan alkalmakat, amikor az imádkozásra is még több lehetőség van, amikor szívünkben, csendben és közösségben együtt lehetünk, segítségi hívjuk a Te nevedet, és köszönjük, hogy ez még talán különbözik is az otthoni imádságtól, és talán még több is, hiszen azt ígérted, hogy a gyülekezet közösségében különösképpen megtapasztalhatjuk a Te jelenlétedet, mert mondottad, hogy ahol ketten vagy hárman a Te nevedben együtt vannak, Te is ott vagy. És köszönjük, hogyha a mi lelkünk ugyanattól a drága Szentlélektől indítatva ugyanazon nevet hívja segítségül, és így is lelkileg egyek lehetünk, ami megváltunkban a Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy év elején hasz nekünk ima estéket, ahol el itt hozhatjuk a szívünknek a dolgait, így a nehéz dolgokat mind előtted elmondjuk, nem csak otthon, íme most a gyülekedet lelki otthonában is elét hozzuk, és köszönjük, hogy hozzád szállnak a mi kéréseink. Imádkozunk a betegeinkért, imádkozunk azokért, akik talán éppen most kerültek kórházba a gyülekezetünkből. Kérünk, legyél közel hozzájuk, a családtagokkal is legyél. Imádkozunk az otthon levőkért, akik azért nem tudtak eljönni, mert betegség akadályozza őket a gyülekezeti közösségvel a részvételtől, távol maradnak, de áld meg azt a lehetőséget, hogy a képernyőn nézhetik és hallhatják a szolgálatot. És hozzád hozhatjuk, Urunk, a szívünknek a háladásait is, mindazokat a gondolatokat, amik miatt újjong a mi lelkünk, mert olyan nagy dolgokat cselekedtél velünk, hogy mindig megmutattad, hogy nálad semmi sem lehetetlen, és a Te szabadításaiddal körülvettél bennünket. Csak az elmúlt időkben levő nagy dolgaidat köszönjük meg, Urunk, amikkel megörvendeztettél bennünket. Hiszünk benned, és akkor is, hogyha úgy látszik, hogy most nem történik különösebb isteni beavatkozás, akkor is hiszük azt, hogy nálad semmi sem lehetetlen, és rád bízzuk az életünk nehéz dolgait, és várjuk a Te megoldásaidat. Köszönjük, hogy amit Te cselekszel, az mindig jó. Így kérjük, hogy most, amikor a mi szívünk, lelkünk kész arra, hogy az ígédet befogadjuk, akkor Te lelkeddel tedd az ígét hatékonnyá, hogy megértsük az ígét, befogadjuk a szívünkbe, és a gyümölcsöt teremjük, hogy elvégezze a Te akaratodat. Édes Atyánk, hallgass meg a mi imádságunkat. Az Úr Jézusért kérünk. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet a ima hetünk alkalmával. Nagy élmény körbejárni itt a gyülekezeteket, és mindenhol az Isten igéjét hirdetni, találkozni testvérekkel, különböző helyeken, különböző szószékeken. Egyik helyen, ahol most prédikáltam tegnap, hát még jobban megörvendeztetett az Úr, azért, hogy nekünk van egy ilyen lézes túlunk, egy ilyen könyvtartónk. Annyira alacsonyan volt az asztal, hogy nem tudtam a jegyzetemet jól látni, és elég erős a szemüvegem, és hát remélem nem haragudtak meg, ott volt egy sereg énekes könyv, mondtam, hogy hadd tegyem egymásra őket, és ez volt az én kis szószékem, és mondtam, hogy eldicsekedtem, hogy nekünk milyen szép kis ilyen könyvtartó, bibliatartó állványunk készült, és milyen élmény erről beszélne. A másik gyülekezetből nem jutottam el, azt mondták, hogy hát nagyon sajnáljuk, hogy az alföldi borús tiszteletesül nem jött, mert úgy szeretjük, hogy ott van nálunk, és hogy rákönyököl a szószékre. És most ezt nem teszi meg. Hát ezt most megteszem a saját, mostanra készült, ebben az esztendőben átadott, vagy múlt év végén átadott szószékünkön. De hát ezek csak külső dolgok, amik inkább megörvendeztetnek, azok a lelki örömök, hogy itt közösségben lehetünk több-több gyülekezet egymással, akár Dél-Pesten, Észak-Pesten, Budapest, Északon és máshol is, akik most ebben az időben tartjuk az ima hetünket. És nekünk van egy közös programunk, hogy miért imádkozzon Krisztus népe. És noha nem voltam, hogy tudom, hogy itt Hallottunk már arról hétfőn, hogy imádkozhatunk a közösség gyógyulásáért. Aztán tegnap egy ilyen különleges imádság lehetőség hangzott el, hogy imádkozhatunk az ellenségeinkért is. Most pedig az a központi téma, amit hoztam ide közétek, hogy imádkozni az ige terjedésért, hogy az ige terjedjen. Most ez az, amire most számíthatunk, és ezt kértem az Úrtól, hogy itt segítsen nekem, hogy el tudja mondani az ő üzenetét, amint ez egy Tesszalonikabeli levélben található is. Tehát Isten igéjét olvasom a Pál apostol Tesszalonikabeliekhez írott második leveléből. A harmadik rész, első verséből. Végezetre imádkozzatok értünk, atyám fiai, hogy az Úrnak beszéde terjedjen, és dicsőítessék, amiként ti köztetek is. Tehát imádkozzatok értünk, atyám fiai, hogy az Úrnak beszéde terjedjen. És dicsőítessék. Ezt a imádságot, és ennek a lehetőségét, hogy az Úr beszéde terjedjen, Pál apostol akkor is komolyan vette, amikor igen lehetetlen helyzetben volt. Tehát az egyház történetnek vannak olyan korszaka, amikor úgy látjuk, hogy na most nincs nagy ébredés, nem terjed az ige, az emberek közömbösség az Isten beszéde iránt. És ilyenkor is azért kérni lehet az Urat, sőt még inkább ilyenkor kell kérni az Urat, hogy adjon lehetőséget, hogy az ige terjedhessen és dicsőítessék. Nos, nem szabad ezt a imádságot abba hagyni, akkor sem, hogyha lehetetlenek tűnik. Tudnék, amikor Pál apostol meg volt bilincselve, vagy tömlőzve volt, amikor fogságban volt, akkor írta a Filippi belieknek, hogy én fogoly vagyok, de az Isten beszéde nincs bilincsbe verve. És mivel Isten beszéde nincs bilincsbe verve, azt nem lehet oda kötni valamihez, hogy eddig és tovább nem, ezért ennek reális lehetősége van, akkor is, hogyha reménytelenek látszik, hogy már pedig az Isten igéje terjed. Ott és úgy, amikor Isten akarja, mert nincs bilincsbe verve. És erről szól az egyház történet is, és most erről szeretnék szólni, hogy hogyan terjed az Istennek az igéje. Három szempontból vizsgálom meg ezt, hogy egyrészt ez a terjedés vagy növekedés háromféle lett önmagában, az ige önmagában növekszik, majd ezt kifejtem, térben eljut Troászból Filippibe, Jeruzsálemből Rómába, hogy elterjedjen, vagy az emberi szívben, hogy ott is terjedjen az egyik helyről a másikra az én szívemben. Így különböző életterületeken Isten igéje legyen az Úr. Először tehát, amikor azt olvassuk, hogy imádkozzatok érettünk, hogy az ige terjedjen, akkor az ige önmagában való terjedéséről van szó, hogy ez mit is jelent, hogy az ige önmagában terjedjen. Úgyhogy már ne csak a Tesszalonika levél legyen meg, hanem növekedjen az új szövetségi kánon, legyen majd később korintusi levél, meg Filippi levél, meg a apostolok cselekedete is. Tudnélik, ez a szó, hogy imádkozzatok értünk, ez egy kulcs szó, hogy értünk. Imádkozzatok értünk, hogy az ige terjedjen. Tehát az apostolokért azért kellett imádkozni, hogy az ige terjedjen, mert az apostoloknak adta Isten az igét. Tehát úgy képzeljük el, hogy az apostolok a négy evangélium után hozzátették, az apcsel után hozzátették a leveleiket. Ott Isten mindig terjesztette az igét, mindig nőtt az ige. És amikor ezt Pál apostol írja, akkor nagyon jól tudja, hogy őnek Isten újabb ígéket fog adni, újabb kijelentéseket fog adni, amikre majd fölépül az egyház. Ez nagyon nagy jelentőség és fontos dolog, szeretném, hogy megértenék a testvérek, hogy ez, hogy értünk, ez azért van itt, mert az apostolok, hogyha nem lettek volna, akkor nem lett volna új szövetség. Akkor nem lenne egy könyv a kezünkben, amiből tudjuk, hogy mi az Istennek az akarata. Nem lenne Bibliánk, és ha nem lenne Bibliánk, nem lenne kereszténység. Tehát ezért imádkozzatok értünk, mert nekünk adta Isten a kijelentést. Mert Pál apostolnak adott kijelentést, úgyhogy 13 levelet írt, sőt, még a 14-et a zsidó levelet is megírta. Imádkozzatok értünk, mondja Pál, akit az ördög meg akar akadályozni, hogy Isten adja neki a kijelentéseket. Tehát Pál apostolnak olyan fontos szerepe volt, hogy őt használta fel Isten, hogy legyen nekünk Bibliánk, ami a kereszténység alapja. De a Péter apostolt is ugyanígy felhasználta az Isten, hogy legyen nekünk Bibliánk, hiszen Péter apostol tudjuk, hogy írt két levelet. A János apostolt is felhasználta, aki egyenesen 5 művet írt az Új Szövetségben. Tehát imádkozzatok értünk apostolokért, ennek ez volt az alapjelentése, hogy az ige terjedjen, és ne maradjon meg félkész állapotban. Tudnélik, volt egy olyan helyzet az egyház történetében, amikor még csak rész szerint volt a kijelentés. És tükör által homályosan láttak. És volt egy olyan, amikor már eljött a teljesség. Amikor már teljes Biblia elkészült. Az 1 Korintus 13-ban ez, hogy most csak rész szerint van bennünk a kijelentés, rész szerint ismerünk, de eljön majd a teljesség. Ez azt jelenti, hogy amikor ezt leírta Pál apostol, és mondta, hogy imádkozatok értünk, hogy az ige terjedjen, majd eljusson egész a jelenések 22-ig. Amikor ezt mondja Pál apostol, akkor talán a Máté evangélium megvolt. 48-ban írja. Tehát Krisztus után 48, ezt az időt meg tudjuk jegyezni, 48-ban írta ezt a Tesszalonikabeli levelet, a másodikat, amikor még nem volt meg a János evangéliuma. 48-ban még nem volt meg a János evangélium. A Lukács evangélium se volt még meg 48-ban, mert azt is később írta Lukács, miután már az apostolok cselekedetét le tudta írni, tehát már tudta, hogy mi történt Pál, akkor azt mondja, most már megírtam az evangéliumot, de 48-ban nem volt meg a Lukács. A János evangélium se volt még meg, tehát 48-ban még csak rész szerint volt meg az Új Szövetségnek az alapozása. Márpedig majd látni fogjuk, hogy milyen nagyon fontos, hogy tudjuk olvasni, hogy mi az Istennek az akarata. Ezért azt mondja, imádkozzatok értünk, hogy az Isten igéje terjedjen, növekedjen, és ez folytatódik, amit Isten nekünk adott. Nem mondom, a Máté evangélium, meg a Tesszalonika levelek által is lehetne boldogulni. Szóval, ha csak valaki a Máté evangéliumot olvasta, meg csak az első-második Tesszalonika levelet, az is elég lett volna az üdvösségre. Hát Istennek ez nem volt problémát. Egy verssel meg tudja az embert világítani az Úr. De Istennek teszed, hogy 4 evangélista legyen, és ne csak a Tesszalonika levél legyen, hanem Pálnak 13 vagy 14 levele legyen. Tehát, hogy ne rész szerint legyen bennünk az ismeret, hanem teljesség szerint, és imádkozzatok értünk, ezt mondja a Pál apostol, és ahol ment ő, meg az apostolok, Isten mindig adta az újabb iratokat, azokat felolvasták, továbbadták másnak, másolták, és így gyűltek az új szövetségi iratok, és lassan, csodálatos módon összeállt a mi új szövetségünk. Amikor elkészült, akkor azt mondta a Szentlélek, hogy ehhez, aki hozzátesz, az nagy bűnt követel, aki elvesz, az is nagy vétket követel. Isten eltörli a részét az életkönyvéből. Tehát imádkozzatok értünk, hogy az ige terjedjen, ez a mai versünk, a 2. Tesszalonika 3-ban, azért mondta, hogy értünk, mert tőlünk függ, hogy az ige terjed, vagy nem. És ezért volt, hogy Pál apostolt az ördög, mondhatom, meg akarta ölni, mert hányszor megkorbácsolták, hányszor életveszélybe volt, hányszor hajótörés szenvedett, összeesküdtek a zsidók, hogy addig nem fognak enni, amíg meg nem ölik Pál apostolt. Tehát az ördög minden áron ki akarta iktatni azt az embert, azokat, akinek Isten adta a kijelentést. Az imádkozzatok értünk, hogy az ige terjedjen. És ezért volt az, hogy Pál apostol, amikor elkészült valami irat, akkor azt vitte magával, és így lassan összeállt az új szövetségi kánon, ezt így mondjuk. Ezért nagyon érdekes, hogy Pál apostol, amikor később Rómába érkezik, megírja a Timóteushoz a második levelet, és azt írja Timóteusnak, hogy a felső ruhámat Troászban hagytam, jött többen, hozd el a könyveket is, meg a hártyákat is. Tehát, hogy együtt legyenek ezek az iratok, amik már megvan a könyveket, meg a hártyákat, tehát írott dokumentumokat, ezek az új szövetségi iratok voltak, és azt mondja Calvin az egyik magyarázatában, hogy ismeri azt a vélekedést, ami azt mondja, hogy a felső ruhámat, amit ott hagytam, és a könyveket, hártyákat hozni, de a felső ruha helyett, egy más görög betű változtatásával azt lehet olvasni a ládikát, a kis ládát, tehát egy tékát. Egy ilyen, tudjuk mi az a téka, amiben a középkorban is tartották a könyveket. Tehát egy kis úti ládában gyűjthette az új szövetségi kánont, az Isten szentlelkének a kijelentését, és ezeknek a terjedéséről gondoskodott, ezeket vitte magával, terjesztette, hirdette. Tehát ezért azt mondja, hogy imádkozatot értünk, akiknél van az ige, hogy Isten megtartson bennünket, hogy tudjuk továbbadni másnak. Ez volt akkor, amikor leírták. Ránk úgy érvényes, hogy nálunk is ott van az ige. Mi nem vagyunk kijelentés hordozók, de kijelentés őrzők vagyunk. Tehát Isten nekünk odaadta a Bibliát, itt van a mi Bibliánk, és hogy terjedjen, hogy mi is adjuk tovább másnak, hogy beszéljünk róla, hogy bizonyságot tegyünk, hogy az emberek megismerjék az Isten akaratát, és hogy bennünket ne tudjon a mi ellenségünk meggátolni ebben, hogy nyílt, szabad legyen a mi szívünk, és tudjunk beszélni Isten beszédéről, ami családjainkban vagy barátainknak, a legjobbat akarjuk adni, az igét odaadjuk, hát imádkozzatok értük, imádkozunk egymásért, hogy Isten beszéde terjedjen. Tehát ez ennek az elsődleges jelentése, hogyha nálunk van az Isten igéje, akkor ez terjedjen. Először tehát ez a terjedés önmagában való növekedést jelent, hogy elkészüljön a teljes Biblia, és teljes igei ismeretünk legyen. Még csak annyit hozzáteszek, hogy mi bennünk is az Isten igéjének a teljessége legyen, olyan értelemben, hogy ne legyünk szektás írás értelmezők. Mert a szektás írás magyarázata az, hogy nem látom, hogy mi a másik összefüggés ezzel, hanem egy szót kiragadok, és nem érdekel, hogy a másik levél mit mond, és nem ismerem az Istennek az egész akaratát, csak egy kis gond, atomikusan nézem a Bibliát. Organikusan kell a Bibliát. Tehát a Szentírást meg kell ismerni, hogy mi az Istennek az üdv terve, az üdv akarata, és kell tudnunk, hogy mit mondott a Jakab a cselekedetekről, kell tudnunk, mit mondott Pál apostol a cselekedetekről, mert ha nem, akkor egyoldalú és hibás lesz a vélekedésünk. Tehát így terjedjen a teljes ige ismerete a mi gondolkodásunkban is. Tehát önmagába terjedjen az ige. Másodszor imádkozzatok, hogy az ige terjedjen. Ez azt jelenti, hogy imádkozzatok azért, hogy eljusson az ige máshova is. Ez a térben való terjedést jelenti. Hogy ne maradjon Jeruzsálembe, eljusson Rómába. Amikor Pál apostolnak át kellett lépni a mi öreg kontinensükre, Európába, akkor Troászban volt. És ott, mivel az imádságot Isten meghallgatta, átment Európába, Filippibe, és az ige egyik helyről a másikra ment. Imádkozzatok értünk, hogy az ige terjedjen, menjen tovább, másokhoz is eljusson, és ezért vannak a Biblia fordító társulatok, ezen az egész világon működnek, ahol az ezeknek a testvéreknek a célja, így a Wycliffe Biblia fordító csoportnak, társulatnak ez a célja, hogy minden nyelvre le legyen fordítva a Biblia, és mindenki a saját nyelvén olvashassa, és kinyomtathassák a legkisebb nyelvjárásokon is, hogy imádkozzunk, hogy az Isten igéje terjedjen ezen az egész világon. És Istennek tetszik ez, és Isten meghallgatja az imádságokat, és terjeszti is a Bibliát. Így például a brit és külföldi Biblia társulat az, ami leginkább terjeszti, vagy terjesztette a Bibliát. Ezt az imádságot hallgatta meg Isten, amikor Isten igéje terjedt a brit és külföldi Biblia társulat alapján. Ennek az volt az eredete, hogy annak idején a 19. században Walesben élt egy kislány, egy szegény kislány, a John Mary, Mary John, aki nagyon-nagyon szegény, egyszerű kis leányka volt, a falu szélén sétálgatott, hogy jött egy bibliaárus. Egy vándor bibliaárus, aki bibliákat terjesztett. És ő beszélt neki az Úr Jézusról, ennek a kis leánynak ez a Biblia árus beszélt, és akkor kezdve az volt neki a szíve vágya, hogy bár nekem is lenne egy Bibliám, de nincs pénzem, hogy megvegyem. És ez a Mary Jones ez gyűjtötte, a kis filléreket gyűjtötte, amit csak tudott összegyűjtött, és lassan összegyűjt az ő pénze, hogy vegyen egy Bibliát magának. És amikor már annyi pénz összegyűlt, akkor az édesanyja megbetegedett, hogy gyógyszert kellett venni. És akkor a pénzen gyógyszert vett. És megint nem volt pénz, hogy összegyűjjön a Bibliára. És akkor így ment ez hosszú ideig, és végül aztán megint összegyűjtött egy adag pénzt, és akkor gyalog elindult Londonba. Gyalog elindult még, ahogy mesélik, mezítláb, mert szegény volt, elindult Londonba, és megérkezett oda, és megkereste a lelkészt, és mondta a lelkésznek, hogy azért jöttem, és elmesélt, hogy egyszer összegyűlt a pénzem, de édesanyám megbetegedett, de most megint van egy kis pénzem, szeretnék egy Bibliát venni. És a lelkész mondta, hogy és mennyi jött össze? És mondta, hogy mennyi, és hát egy tizedese volt annak, amiben egy Bibliát lehetett volna venni. És akkor elkezdett zokogni a kislány, hogy elmondta a történetét, és akkor a lelkész neki ajándékozott a Bibliát, a saját Bibliáját, és akkor a lelkész arra gondolt, hogy a Bibliát terjeszteni kellene. Hozzáférhető kellene tenni. Hát, hogy az ige terjedjen, ugye ez az alapgondolatunk. És akkor ez a lelkész alapította meg a Brit és Külföldi Biblia Társulatot, aminek testvérek adománya fedezte a hátterét, és így a kommunizmus alatt, amikor itt nem nyomtatták rendesen a Bibliákat Magyarországon, és az emberek nem mertek templomba menni, hanem a Calvin téri templomba mentek, hogy nehogy észrevegyék őket, mert sokan vannak, a pedagógusok legalábbis, és nem lehetett Bibliához jutni, akkor hát a brit és külföldi Biblia társadalom rengeteg Bibliát hozott be az országon, nagyon sok Biblia érkezett be. Én meg tudom mutatni azokat a Bibliákat, ez az én Bibliám is a brit és külföldi Biblia társadalomnak a kiadása. Tehát Isten meghallgatta ezt az imádságot, hogy az Isten igéje terjedjen. Az alapigénk az, hogy imádkozzunk, hogy az értünk, hogy az ige terjedjen. Nagyon érdekes, hogy itt ugye görögül írták az Új Szövetséget, valami olyan kifejezés van, ezt úgy adja vissza, hogy imádkozzatok, hogy az ige terjedjen, hogy gyorsan haladjon előre, mint a versenypályán haladna előre. Mint a versenypálya kép lenne, hogy ez egy verseny, hogy az Isten igén minél gyorsabban eléri a célját, eljusson a különféle népekhez, ezért imádkozzuk, hogy minél gyorsabban elérjen ez a Biblia legkülönbözőbb népekhez, és hogy ott az emberek megismerjék az üdvösséget, élő hitre jussanak. És hogy mondjam, valóban versenyfutás ez, hogy egy néphez milyen vallás és üzenet ér el előbb. Mert amilyen vallás és üzenet ér el egy néphez, az fogja őket, a vallásukat és a lelki életüket meghatározni. És mivel versenyezhet az Isten írott igéje más írott vallásos könyvekkel? Így mondhatom azt, hogy ez egy ilyen, majd a történetben, vallástörténetben egy vallástörténeti versenyfutás volt, hogy kihez ér el valami vallásos üzenet leírva. Mert az a vallás, aminek már írott formája van, sokkal erősebb, hatékonyabb, ütőképesebb az, amit már leírtak, annál, mint amit csak valaki prédikál. Az, amikor Pál apostolok hirdették az igét, az már hatalmas, erős üzenet volt, mert a Szentlélek rendkívüli módon erősítette, de tudta a Szentlélek, hogy ezt le kell írni. És ezért mindent megtett annak érdekében, hogy az apostolok leírják az Istennek a beszédét. Na most, hogy egy néphez, vagy egy csoporthoz, egy vallásos vágyakozásra teri csoporthoz mi jut el előbb, a Biblia vagy más, ettől függ, hogy az a vallás jó vallás lesz, vagy rossz vallás lesz. Egy példát hozok. Emlékezzen vissza a gyülekezet, hogy vasárnap a 1 Mózes 10 alapján, emlékezünk rá, arról beszéltem, hogy Nimrod kiépítette maga hatalmas kultúráját. Egy antikrisztusi kultúrát kiépített Nimrod magának. És hogy legyen egy általános kultúra, ami az embereket meghatározza, ami benne van a filozófia, benne van a minden, a vallás is. Ezért Nimrod egy vallást alapított, egy különleges vallást alapított ki, és gondoskodott, hogy legyen írott formája. Az emberekhez tehát elsőnek a Gilgames eposz jutott el, emlékszik a gyülekezetre, elmondtam azt a vallástörténeti adalékot, hogy ez a Nimrod, aki ugyanaz, mint Gilgames, az akád feljegyzések szerint, a feljegyzések szerint, elment az öreg Noéhoz, aki feljegyzés szerint a Ciprus szigetén élt, és Noé elmondta neki az özönvíz történetét, hogy 8 ember hogy menekült meg, és Isten hogy tartotta meg őket a bárkában. És ez a Nimród leírta az egészet a saját szempontjából, a Jahve helyett az Eát rakta, tehát az igaz Isten helyett a babiloni isteneket nevezte meg, és egy vallásos babiloni üzenetet leírt, ez a Gilgames eposz, 12 kőtáblára, amit, hogyha valaki olvasott vagy hallott, akkor megtért az Eához, meg a babiloni istenekhez, de nem az Úrhoz. Az egész özönvíz csodában nem az Urat dicsőítette, hanem a babiloni isteneket, ezeket a csillagisteneket, meg ezeket a babonás túlvilági lényeket. Ekkor Noé ezt meghallotta, összegyűjtötte a fiait, Sémet, Kámot és Jáfetet, és elmondta nekik valójában az özönvíz történetet, hogy hogyan is történt ez valójában. És ezt Sém, Kám, Jáfet leírta, így keletkezett a Biblia. Az is írott volt. Tehát két írott forrás az, ami az embereknek a tudatát formálja. Melyik az, amelyik erősebb? A babonás, az Isten nélküli, az ördögi sugallatra készült írás, vagy pedig a szentírás. És mi is így vagyunk, hogy annyiféle vallásos üzenet érkezik hozzánk. Versenyfutás, értjük? Amikor azt mondja a Biblia, hogy imádkozunk, hogy a Biblia, az Isten igéje gyorsabban terjedjen, előbb érkezzen oda, vagy hatásosabban érkezzen oda hozzánk, hogy mi megismerjük tisztán és igazán, hogy hogyan is van az Istennek a jó, kedves és tökéletes akarata. És így az Isten igéje terjedjen. És mint ahogy vasárnap szintén elmondtam az ige hirdetésben, hogy különböző vallások tülekednek, mennek előre a versenypályán, hogy elérjék a célt az embereknek a lelkét, és most két vallás érkezett, került egymás mellé, akik versenyfutásban vannak Európában, hogy melyik az erősebb, mert megérkezett az iszlám. És melyik fut gyorsabban? Melyik erősebb, melyik hatásosabb, az iszlám, vagy pedig a kereszténység? A kereszténység lelassult, belefáradtunk az egészbe. 2000 év alatt belefáradt a kereszténység Európába. Ez egyszerűen tagadhatatlan tény. És jön egy erős vallás, egy olyan erős vallás, ahol Allah nélkül nincs semmi. Nincs kultúra, nincs politika, nincs gondolkozás, nincs művészet, nincs család, nincs béke, nincs háború. Az iszlám nagyon erősen megy előre, versenyfutás. Melyik erősebb van? És a mi életünkben, hogyha más vallásokkal találkozunk. Melyik erősebb, a Jézus vallása, vagy egy más vallás? Tehát ezért imádkozzunk azért, hogy Isten igéje terjedjen, és egyre jobban erőt vegyen, hogy előbb érjen oda, előbb érjen a célt az emberek lelkét, ami magyarok, magyarainak, Európa embereinek a lelkét az Isten igéje éri el, ne pedig más üzenetek. Mert ettől függ az üdvösségünk. Ettől függ az örök üdvösségünk, meg a jelenlegi békességünk is. Imádkozzunk, azt mondja az ige terjedésért, hogy bárcsak Isten igéje terjedne Európában. Hogy az emberek ismét odafordulnának a Bibliához, és azt mondják, hogy a Jézus szava. Hogy bármi magyar emberek azt mondanak, hogy hát ez tartott meg bennünket a történelem viharaiban. Az Isten beszéde, a Jézus szava, hogy igét kapnának. Van egy talán reményit vers, ez a refrénje, hogy Igét adjatok a népnek. Bárcsak ez győzne. Imádkozunk, hogy az ige terjedjen. Isten segítsen bennünket ebben. És miközben ezt úgy fontolgattam, és elemezgettem, eszembe jutott egy nagyon-nagyon lelkesítő és szép igevers a Jelenések könyvéből, a 14. rész 6. verse, figyeljük meg. Láttam angyalt repülni, akinél volt az örökkévaló evangélium. Na, hát ez egy lelkesítő dolog. Azt mondja János, hogy láttam egy angyalt repülni, akinél volt az örökkévaló evangélium. És ez bennünket azért lelkesít, mert láthatjuk, hogy Isten igéje az örökkévaló evangélium. Az Isten igéje számunkra és a hívő nép számára mindez örökké való evangélium volt, hogy szeret az Isten, hogy szabadítót küldött. És azért örökké való, mert mindig, ez mindig örökké való evangélium volt az Isten igéje, ami szinte angyalszárnyakon szállt, örökké, tehát emberiség kezdetétől fogva mind végig. Mert ha megnézzük, hogy mi volt a legelső örömhír a Bibliában, a Biblia harmadik lapján, az ugyanaz, mint a János evangélium harmadik fejezetében is olvasható, ugyanaz ez az örökkévaló üzenet, amit Isten hirdetett mindig az emberiségnek. A Biblia harmadik lapján azt olvassuk, hogy eljön az asszony utódja, magva, és rálép a kígyó fejére. Ez volt az ős evangélium. Ezt úgy nevezzük, hogy proto-evangélium. Ez volt a legelső evangélium. A bűneset után Isten adott egy igét, és ennek kellett terjedni, hogy eljön az asszony utódja, és majd rálép a kígyó fejére, és visszavisz bennünket az elveszett paradicsomba. Ez az ős evangélium, az Isten igéje, ennek kellett terjedni, és azok voltak a hívő emberek, a történelem során volt egy vonala az embereknek, akik ebbe az ígéretbe kapaszkodtak. Mikor jön el az asszony utódja? Mikor születik már meg az asszonynak a magva? Mikor jön el a Jézus, az a titokzatos férfi, aki rálép a kígyó fejére, és bennünket visszavisz az elveszett paradicsomba? És ezt várták, így az Ószövetségben azok voltak az Isten emberei, akik ebbe az ígéretbe kapaszkodtak, az ige ő általuk, ő rajtuk keresztül terjedt. És ez a János 3.16 ugyanezt mondja. Úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne veszem, hanem örök élete legyen. És ezt az evangéliumot láttam, hogy egy angyal viszi. Azt mondja János, hogy láttam az Isten angyalát, aki repülni, akinek volt az örökkévaló evangélium. Az, hogy angyalt látott repülni, ez valóságos volt. Mi nem látjuk, de most is tudjuk, hogy Isten felhasználja az angyalokat. Most mi nem látjuk ezeket a dolgokat, mert hitben járunk. Egy olyan korszak van, amikor nem láthatjuk, mert most, ha lát valaki angyalt, az egy bukott angyal. Tehát, ha valaki most azonban hitben jár, tudja, hogy Isten az angyalokat felhasználja, nem látjuk őket, de felhasználja őket, hogy megőrizzenek bennünket, az életünk eseményeit láthatatlan módon irányíthatják, bajt is elháríthatnak, tehát Isten az angyalokat felhasználja, és így a körülményeket irányítgatja, hogy az evangélium terjedjen. Tehát láttam, és a lelki szemeimmel most is látom az Isten angyalait, amin náluk van az Isten örökkévaló evangéliuma, és Isten őket felhasználta az evangélium hirdetésében. Hogy csak egy példát hozzak, az elmúlt esztendőben a reformáció 500. évfordulóját ünnepeltük, és sokat foglalkoztunk ezekkel a dolgokkal, így Luther Márton életével kapcsolatban el tudom mondani azt, hogy Luther saját maga is csodálkozott, hogy hát hogyan terjedt el olyan gyorsan a hír, az öröm üzenet az evangélium Európában. Akár Németországban is. Erre mondjuk lehetett emberi magyarázat is, mert Istennek teszed, hogy kereskedő népnek adja ott Németországba az evangéliumot, akik egy-kettő átmentek egy másik országba. Hát ezt el tudjuk képzelni, hogy a német kereskedők, azok járták egész Európát, tehát 2 héten belül Csehországban voltak, 4 héten belül Brassóban voltak, vagy Königsbergbe elmentek, vagy akárhova eljutottak, és megérkezve egy vendégfogadva leültek, na mi hír van Wittenbergában, kérdezték. Képzeljétek, egy Ágoston rendi szerzetes 95 pontban megfogalmazta és kitűzte a 95 pontot a pápaság tévegéseit és az üdvösség útját megmutatta. Jaj, bár tudnám, hogy mi volt abban, mondja a kereskedő. Hát itt van nálam egy példány, mert Isten gondoskodott, hogy ne legyen könnyomtatás, mert a reformáció előtt 5-6 évtizeddel a Gutenberg elkezdte a nyomtatás munkáját. Tehát így terjedt az evangélium. Mondhatta volna Luther, hogy persze, hogy terjed, mert a polgár kereskedők népnek adta Isten az egészet. De Luther nem ezt mondta. Szóval csodálkozom, hogy így terjed az evangélium. Mintha angyal szárnyon szállna. Azt mondta, mintha angyal szárnyon szállna. És nagyon jól ismerte az igét. Hát, hogy láttam angyalt repülni. És nála volt az örökkévaló evangélium. És azt, hogy repülni, azt jelenti, hogy mindenhova eljut. A világ minden pontjára eljut az evangélium. És Isten gondoskodott erről, és csodálkozva látjuk, hogy mindenhol eljut az evangélium, és ahova eljut az evangéliumot, lelki ébredés meg gyülekezett támad. Az a mai igény, tehát, hogy imádkozunk azért, hogy az ige terjedjen. Így eljutott sok helyre. Csak egy élményemet hadd mondjam el, hogy a gyülekezet közös élménye ez velem. Emlékeztetem a testvéreket erre. Körülbelül 7-8 éve, vagy 10 éve ezelőtt volt, hogy kimentem egy csöngetésre a kapuhoz, és ott állt egy barna bőrű, alacsony férfi, meg egy barna bőrű leányka. Hát mondom, miért jöttek ki? Őszinte arra gondolt, hogy kérnek valamit, vagy valami kellemetlen lesz. Megszólalt angolul. Az, hogy indiai református lelkész. Emlékezünk rá, ő volt a Arasú testvérünk, aki itt prédikált a szószéken, a Dániel fiam tolmácsolta, hogy Indiában református lelkész. És hogy az evangélium hogy jutott el az ő nagyapjához, csak emlékeztetem a testvéreket, hogy az angol misszionáriusok által, akik a brit és külföldi társaság által nyomtatott bibliákkal terjesztették ott az evangéliumot, és az ő nagyapja élő hitre jutott. Az ő nagyapja történetesen egy törzsfőnök volt, és egész törzs áttért kereszténynek, keresztény lett. De nem egy ilyen 25-30 fős törzsöt kellett képzelni, hanem 80-90 ezer ember tartozott hozzá. És a fia pedig ennek a megtért törzsfőnöknek lett az első biblia fordítója ennek a nyelvnek. Ennek a nyelvnek, erre a nyelvre lefordította, erre indiai nyelvjárásra lefordította a bibliát. Az unokája pedig, aki nálunk volt, teológiai tanár volt és lelkész volt, és így hirdette az igét. Hát, hogy az Istennek milyen csodálatos útjai vannak, tehát, hogy az ige terjedjen, nem csak önmagában, hogy teljes ige legyen már, hanem helyről helyre, eljusson mindenhova, mintha angyal szárnyon szállna. Ezt örvendeztem ennek, hogy láttam angyalt, aki repült, és nála volt az örökkévaló evangélium. Isten hozzánk is elrepítette valahogy ezt a hírt. Ezért vagyunk itt. És imádkozunk, hogy terjedjen máshova is. Azonban az, hogy a szívvel is terjedjen az Isten igéje, hogy imádkozunk, hogy terjedjen az Isten igéje, hogy a szívben is terjedjen az Isten igéje, ahhoz egy angyal kevés. A 100 angyal is kevés volna. Ahhoz, hogy a szívben terjedjen az Isten igéje, és hatalmat vegyen, és minden birtokba vegyen, az a Szentlélekre van szükség. Az a Szentlélek Úristennek a belső, csodálatos munkájára van szükség, mert hiába, még csak hiába jut el az ige hozzánk, hogyha szívünk nem nyílik meg. De a Szentléleknek van egy ilyen rendkívüli munkája, hogy az ige nem csak térben jut el hozzánk, hogy most már magyar nyelven olvashat a Biblia, ugye tudjuk, milyen csodálatos ez a magyar bibliafordítások, hanem miközben ugye eljut hozzánk a Biblia és halljuk, közben a Szentlélek megnyitja szívünket, hogy a szívünkben is elkezdi az maga útját. Ez nagyon fontos. Mert hiába hallgatjuk az igét, hogyha a szívünkben nem kezdi el a Szentlélek a maga munkáját. Sőt, mint hogyha egy versenyfutás kezdődne el a mi szívünkben az Isten igéje és más vallásos üzenetek között. Vagy egyáltalán más üzenetek között. Ez egy versenyfutás, ugye, életünkben Isten igéje eléri a célt, vagy más dolgok, gondolatok, elméletek, ideológiák első helyre kerülnek, vagy akár más vallás éri el a maga célját. Ami szívünkben is, hogy terjedjen a szívünkben, tudnilik, hogy ne rekedjen meg valahol ez a versenyfutás a mi életünkben. Hogy Isten igéje elkezdte maga pályáját a mi életünkben, és eljutottunk egy darabig, és vannak emberi életek, akik megrekedtek. Tehát Isten igéje van, hogy már az ember életében valóban eljutott, valamit elért, és nem tud tovább menni, mert megakadt valamilyen módon. Így egy esemény történt valakinek az életében, és tovább nem nő az ige, nem terjed az ige. Eljutott egy darabig, bizonyos ismeretre eljutott, volt egy bizonyos megtapasztalása, és már 10 év eltelt, és nincs tovább. Azokban a régi megtapasztalásokban még táplálkozik egy kicsit, azt el is felejti, megrekedt az Isten igényének a haladása. Mint hogyha versenypályán valaki megakadályozta volna, hogy ne menjen tovább. De más üzenetek ezek mennek tovább az életünkben. Más gondolatok, más vágyok és más célok. Amikor valaki már nem az igéért lelkesedik, hanem világi dolgokért bomlik, és sokkal fontosabb számára minden más, mint az Isten igének az olvasása. Fontosabb egy tévéműsor megnézése, mint sem, hogy leülni, hogy legyen egy csendes negyed órám, vagy 10 percem. Mert most egy sorozat van, de ma még nem olvastam el az igét. Most melyik az erősebb? Mint hogy egy versenyfutás lenne, hogy növekedjen az Isten igéje a mi életünkben, és ez az, ami a bennünk levő növekedés, ezért is kell imádkozni, hogy a mi életünkben, a mi lelki életünkben mindenhova bejusson és elérjen az ige. Hogy így is mondhatom, az életünknek egy olyan része ne legyen, ahol az Isten igéje nem jutott el. Így, hogy az ember személyiségének csak 4 alkotó elemét nézzem, mind a 4-be eljusson az Isten igéje. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, lelkedből, elmédből és erődből. Tehát, és úgy különböző alkotó elemeket nézhetünk ennek alapján. Én most kezdem azzal, hogy az értelmünkben az Isten igéje elsőbséget kapjon a gondolkozásunkban. Először tehát a gondolkozásunkban haladjon előre az Isten igéjének az uralma. Egyre több gondolatunk kerüljön az Isten hatalma alá. Azért mondja Pál apostol, figyeljük meg, fogjul ejtve minden gondolatot, hogy Isten igéjének engedelmeskedjék. Tehát a mi gondolkozásunkban, vagy akár a fantázia világunkban, az Isten igéjének legyen szerepe, első szerepe legyen, amik csak tiszták és szentek, arról gondolkodjatok, amik csak igazságosak és jó hírűek, azokról gondolkodjatok, hogyha ez megvalósul, akkor az Isten igéje maga pályáját befutja a mi gondolkozásunkban. Ha nem így van, akkor megrekedt az Isten igéjének az útja a mi gondolkozásunkban. Imádkozzatok, hogy az Isten igéje terjedjen. Az egész tudatunkban, vagy lelki világunkban, illetve értelmünkben. De terjedjen ez, ami érzelmi életünkben is. Tehát ne csak intellektuálisan gondolatokban, hanem a szívünkben is terjedjen az Isten igének az uralma, növekedjék, hogy a mi vágyainkat Isten igéje alá tegyük. Hogy a mi szenvedélyeink fölött az Isten igéje uralkodjon. Hogy a nagy álmainkat Isten kezébe tudjuk tenni. Tehát a szívünknek a dolgai Isten kezébe legyenek. De hogy az akaratunkban is az Isten igéje el tudja érni azt, amit el akar végezni, és az egész lényünket ő hassa át. Én csodálom ezeket a nagy pszichológusokat, akik úgy az ember darabokra szedik, és mondják, hogy a jobb agyfélteke, bal agyfélteke, és akkor az egyik az érzelmi életnek a központja, a másik az értelmi világnak a központja, és itt így meg úgy. Én úgy gondolom, hogy ez megdől, mert az óemberünk, hol az érzelmi életünkön, hol az értelmi életünkön, hol az szívünkön, hol az intellektusunkon, hol az akaratunkon keresztül támad. Tehát nem úgy van az, hogy most vannak csak érzelmi beállítottsági emberek, akiknek ott mindig veressége van, vagy győzelme is van, hanem bennünket nem lehet szétszakítani, mert van érzelmünk, meg értelmünk is, és az ördög mindegyiken keresztül támad. Tehát nincs az, hogy jobb és bal félteke ilyen szempontból, meg hogy jobb, meg bal, meg centrum, meg periféria, ami gondolkozásunkban. Az ördög mindenhol bennünket támadni akar, meg az óember. Egy példát hozok. A értelmi beállítottságú ember nagy harcokat harcol meg a gondolkozásában, és mondjuk rájön arra, hogy az egzisztencialista filozófia becsapott engem, hogy nem adja meg az életnek az igazi értelmét, egyedül Jézus adja meg az életnek az értelmét, és egy nagy filozófiai győzelme van. Másnap beleszeret egy olyan nőbe, aki rossz életű, és tönkreteszi a saját életét. Tehát az gondolati síkon győz, másnap pedig érzelmi síkon vereséget szenved. Vagy harmadik nap lehet, hogy a érzelmi síkon győzelmet szerez, de valami rossz döntést hoz, és így tovább. Tehát ezért én úgy gondolom, hogy Isten igéje noha külön-külön megharcolja ezt a versenyfutást a gondolkozásunkban is, a szívünkben is, az akaratunkban is, egészen mélyre kell, hogy bejusson. ami valóunkba kell, hogy bejusson. Ezért mondja Jézus, hogy szeresd az Urat, a Istenedet teljes elmédből. Az elme pedig az, talán, elmés megjegyzés az az ész volna, de az elme több, mint az ész. Gondoljunk arra, hogy az elme megbetegszik, akkor milyen nagy baj van. Tehát az, hogy teljes elmédből szeresd az Urat, azt jelenti, hogy az egész lényed, a legbensőbb lényed, ahol te vagy. Ahol tagadhatatlan, hogy csak te vagy, és más nincs, ahol a te saját személyiségednek a belső centruma van, ahol a te éned fészke, te saját magad a lényed legbensejében enged, hogy az Isten igéje győzelmet vegyen. És hogyha te már olyan szíves szerint egy ilyen belső döntést tudsz hozni, én az Úré akarok lenni, akkor a gondolataidban is az Isten segít, hogy az ige előre haladjon, az érzem életedben is, és jó döntéseid is lesznek. És akkor el tudod mondani, mert beteljesült ez a imádság, imádkozunk, hogy Isten igéje terjedjen, el tudod mondani, amit Jób könyvében olvasunk. Megváltotta az én életemet, és egész valóm, az én egész valóm nézi a világosságot. Amen. Imádkozzunk. És csendesedjünk el, testvérek, és ebben a ima csendben kicsi szívébe mondja el azt, amit Isten most ráhelyezett, amire gondol, és így az Úrnak mondjuk el a mi imádságainkat. Utána pedig közösen imádkozunk vele. Én szavaimmal és a mi atyánkkal. Vegyen győzelmet, Úrunk, a Te igéd, ami életünk felett. Kérjük, hogy az igéd azt a pályát fussa be, amit rendeltél a mi életünkkel kapcsolatban. Kérünk, hogy hadd legyen erősebb a Te igéd, mint más hiába való gondolatok. Kérünk, hogy a Te igéd legyen hatalmasabb, mint a szívünknek a vágyai meg indulatai. Kérjük, hogy az igének legyen a döntő szava, amikor döntéseket kell hoznunk, hogy a mi akaratunk is engedelmeskedjen te neked. És kérjük, hogy a szívünk legmélyén ott hadd szülessen meg a döntés, hogy tied akarunk lenni, hozzád akarunk tartozni, hogy egész valunk veled legyen kapcsolatban és nézze a világosságot. Imádkozunk, Urunk, az ige terjedéséért. A mi életünkben is, hogy teljes ige ismeretre jussunk, de sokkal inkább azért, hogy az ige az életünk minden alkotó elemét uralja és kontrollálja. Imádkozunk, Urunk, és kérünk, hogy a gyülekezetünkben a Te igéd erősödjön és növekedjék, hogy egyre többen legyünk, akik az ige által vezérelt emberek vagyunk. Imádkozunk, Urunk, az ige terjedéséért, ami hazánkban, hogy minél többen megismerjék a Te akaratodat, hogy ezáltal tudjanak vagy jó döntéseket hozni. Imádkozunk, Urunk, az ige hirdetésekért, a bizonyságtételekért, amik által az ige terjed. Imádkozunk, Urunk, most előtted csendben, lelki megújulásért, amit a Te igéd munkál, lelki ébredésért. Hallgass meg, édesatyánk, imádságunkat. Az Úr Jézus nevében kérünk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg minékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne védj minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istenek, ami atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Szeretette hívogatunk a következő ima heti alkalmakra, így holnap estére, akkor holnap csütörtökön Nagy József testvérünk fogja az igét hirdetni. Nagy József fiatal lelkész testvérünk a nagyváradtéri gyülekezetben végez lelkészi szolgálatot, beosztott lelkészként. Tegnap találkoztam is vele, készül, mondtam, hogy mi is várjuk, hogy jöjjön és szeretettel fogjuk fogadni. Ő arról fog beszélni, hogy imádkozzunk az alkalmatlanaktól való megszabadulásért. Hát kíváncsiak vagyunk, hogy milyen üzenetet ad Isten ő neki ennek a gondolatnak a kifejtéséhez. Pénteken pedig Takaró János lelkész testvérünk jön hozzánk, ő a kelenföldi gyülekezetben beosztott lelkészi szolgálatot végez. Az ő témája imádkozni a szolgálatban állókért. Imádkozó lélekkel jöjjünk, és tudjuk, hogy az Úr meg is hallgatja a hitből való imádságainkat. Egyben arra is buzdítom a testvéreket, hogy a ima alkalmunkat, ami minden vasárnap az Isten tisztelet előtt van, jöjjenek, látogassák, és buzduljunk fel kicsit arra is, hogy majd amikor a Biblia órán együtt vagyunk, akkor bátrabban tudjunk még imádkozni. Hogy az imádság lelkével erősítsen bennünket, hogy legyünk valóban egy imádkozó gyülekezet. A záró énekünk is szintén imádságként hangzik el, a 464. dicséretünk. A 464. dicséretünk valamennyi versét énekeljük. Jöjj, királyom Jézusom, szívem íme megnyitom.